Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr, hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, a délvidéki kiszáradt patakmederhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kévéit hozza. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy így újjonghatunk előtted ezen a bűnbánati istentiszteleten is. Köszönjük, hogy eléd jöhetünk hálaadásunkkal, mert nagy dolgot vittél véghez mi rajtunk. Sok-sok emberről, háztartásról olvassuk, halljuk, látjuk a különböző médiákban, hogy milyen nagy károkat szenvedtek, amikor hirtelen nagy eső és vihar jött. Nekünk pedig itt adtál áztató, nyugodt esőt, felfrissülést a földnek, felfrissülést testünknek, lelkünknek egyaránt. Magasztalunk és dicsőítünk téged, Urunk, mert bár itt lakunk a városban, itt lakunk sokszor panelekben is, alig-alig látunk zöldet, de tudjuk, a te kezedben van az életünk, a te kezedben van az ételünk is. És tudjuk, Urunk, hogy nagyon fontos, legyen idejében eső, napsütés, legyen időben szél, és minden, ami szükséges, ahhoz, hogy meglegyen számunkra a mindennapi betevő. Magasztalunk téged, Urunk, mert ebben az esztendőben is ezt mind megadtad nekünk. A mai napon is ennek bizonyságát adtad. Köszönjük neked, Urunk, a te jóságodat, melyre méltók nem vagyunk. De Krisztusért jövünk eléd, és az ő nevében kérünk, fogadd el hálaadásunkat, és ő érte kérünk, nem méltatlan voltunkat nézd. Add, Urunk, hogy szellemünk, lelkünk is egészen felüdülhessen te nálad, a te igéd által. Így kérünk az ige hirdetőjéért, hadd tudjon rád figyelni, megalázkodni, és azt elmondani, amit ő rábíztál. És könyörgünk önmagunkért, hallgatókért, nyisd meg szívünket a te ígéd előtt, és adj alázatot elfogadni a vezetést, az intést, a bátorítást, és cselekedni azt, ami a te dicsőségedre van. Könyörgünk, így hallgass meg, és légy velünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Márk evangéliumából, a 6. fejezet 30-tól 34-ig terjedő verseiből. Az apostolok visszatértek Jézushoz, és elbeszélték neki mindazt, amit tettek és tanítottak. Ő pedig így szólt hozzájuk: jöjjetek velem, csak ti magatok egy lakatlan helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Mert olyan sokan voltak, akik odaérkeztek, és akik elindultak, hogy még enni sem volt idejük. Elhajóztak tehát egy lakatlan helyre magukban. De sokan meglátták és felismerték őt, amikor elindultak, ezért minden városból összefutottak oda, és megelőzték őket. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. Kedves testvérek, az utóbbi hetekben az ószövetségi igék kerültek elő általában az Isten tiszteleteinken, különböző alkalmainkon, és most pedig ezért is a holnapi újszövetségi ige szakaszra vessük a tekintetünket, már csak azért is, mert az új kenyérért való hálaadásunkhoz is kapcsolódik a csodálatos kenyérszaporításnak a története, amelynek a bevezetője az, amit most az imént hallhattunk a felolvasott igéből. Azt látjuk, hogy a tanítványokat nem régen küldte ki az Úr Jézus. Máté evangéliumának a 10. részében van a legbővebben leírva, hogy hogyan és milyen módon küldi el Jézus a 12 tanítványt maga előtt, hogy hirdessék az Isten országának az elközelettét. Márk evangéliuma is leírja, de sokkal rövidebben, Máté 10-ben tehát nagyon részletesen, alaposan van ez kitárgyalva, elmondva, hogy hogyan tanította őket az Úr Jézus, és készítette őket erre a feladatra. Elmentek tehát, minden bizonnyal több napig oda voltak, végezték azt a szolgálatot, amit az Úr rájuk bízott, és most jönnek vissza. Ez volt az első komoly küldetésük, amire az Úr megbízta őket, és most, ahogy jönnek vissza ebből a szolgálatból, tele vannak élményekkel. Úgy olvastam, hogy elbeszélték mindazt, amit tettek és tanítottak. A görög eredetiben itt szereplő szó azonban többet is jelent, mint csak azt, hogy elbeszélni. Természetesen ez az elsődleges jelentése, de van egy mögöttes jelentés tartalma, amit nem tudunk visszaadni igazából, és ez pedig az érzelmi töltöttség. Az itt szereplő szóban hangsúlyos az érzelmi töltöttség. Sok helyen előfordul az Új Szövetségben, és legtöbbször úgy van lefordítva, hogy hírül adni valamit, híresztelni. Tehát valami olyasmit jelent az itt szereplő szó, hogy lelkendeztek, és valóban így volt. Ha magunk elé képzeljük ezt a történetet, akkor azt látjuk, hogy így jöttek meg a tanítványok. Valószínűleg egymás szavába vágtak, hiszen kettesével voltak kiküldve, és ahogy jöttek, mondták, hogy és képzeld Jézus, az történt, hogy, és mondták, ördögöt űztünk, aztán mondta a másik, hogy démonokat űztünk, aztán gyógyítottunk, és ki tudja, hogy mennyi mindent tettek, és tel is telé voltak élményekkel, mint ahogy mi lennénk, meg minden ember, amikor sikereket élnek át, amikor nagyszerű dolgoknak lesznek nem csak szemtanúi, hanem eszközei. Az Isten kegyelmének lettek eszközei, és ez óriási dolog, egy csodálatos dolog. Nagyon nagy megerősödés számukra, és így szólnak tehát élményeikről. Testvérek, ez adatik annak, aki szolgál. Ez adatik annak, aki szolgál az Úrnak. Ez a szolgálat öröme. Ezek a tanítványok fáradtak voltak. Ez biztos. Nem véletlen, hogy mondja nekik Jézus, menjünk félre. Menjünk máshová, pihenjetek meg egy kissé. Jézus látta, hogy fáradtak, de csak testileg. De lélekben, szellemben teljesen frissek voltak, és tele voltak energiával. A szolgálat ezzel jár. Ezt éli át a hívő ember, amikor szolgál az Úrnak. Boldog vagyok, feltöltődöm, miközben másokkal jót teszek, én is épülök és erősödöm. Igaz? Közben elmegy az időm, közben elfogy pénzem, igaz, közben sok más, akár kettelésemben lévő dologra nincsen időm, de mégis a szolgálatban kapott örömök miatt azt mondom, hogy megérte, és hogy ez nagyszerű. Ezen a héten én is voltam egy táborban szolgálni, és reggel mentem, késő este érkeztem, és nem volt igazából csak kettő szolgálatom. Volt egy délelőtt, meg egy eléggé későn este. És aztán közben meg csak úgy telt az idő, mivel messzire volt, nem tudtam hazajönni, ott voltam végig. Jó volt ott lenni a testvérekkel, beszélgetni, de nyilván ebben a melegben fárasztó is. Mégis amikor megtartottam az előadást, és utána az ebédnél odaült mellém egy nagy darab srác, és elkezdte mondani, hogy sokat jelentett neki az előadás, akkor mondtam neki, hogy nagyszer örülök neki. Mikor láttam, hogy ezt nem csak udvariasságból mondja, hanem elkezdte konkrétan mondani, hogy mi volt az, ami neki Isten üzeneteként jelentkezett, és azt mondta, hogy megújult ezzel az élete, és elköteleződött, és milyen boldog, mert hogy eddig bizonytalan volt, hogy ez a dolog bűne az életében, és most egyértelművé lett, és most már tudja, hogy ezt el kell hagyni, és mondja, hogy egy 7 éven keresztül való lelki mélypontból emelkedik most fel, akkor az emberben az van, hogy bőven megéri a fáradtságot. Már ezért az egy emberért is. Megérte elmenni. Megérte késő éjszaka autózni. Megérte ott lenni. Akkor fárasztó testileg, lelkileg és szellemileg is minden módon a szolgálat, ha embereknek szolgálunk. Ha csak embereknek. mert az emberektől nem fogunk kapni visszajelzéseket, vagy nem csak jókat. De ha az Úrnak szolgálunk, akkor ő fel fog üdíteni. Aztán a tanítványokat, ahogy mondtam, külön hívja az Úr Jézus. Ő maga is vágyik a tanítványokkal együtt lenni, de neki magának is kell a pihenés. Neki is szüksége van rá. Már csak azért is, mert amíg oda voltak a tanítványok, egy tragédia történt. Megölette Heródes keresztelő Jánost. Egy borzasztó fájdalom, hiszen nem csak egy testi rokonát, az unoka testvérét veszítette el, hanem azt is, akiről azt mondta Jézus, hogy és mit mentetek látni a pusztába? Bizony nagyobbat láttok, mint proféták, és így tovább. Az Úr Jézus nagyon szerette és becsülte az útkészítőt, keresztelő Jánost, és szomorú volt miatta, hogy megölték, hogy meghalt. Gyászolt ezért is, meg a tanítványok miatt is szeretett volna egy kicsit külön lenni. Az emberek sokasága járt az Úr Jézus után folyamatosan, állandóan hallani akarták, látni akarták, és most ő is szeretett volna pihenni. És azt mondja az Úr, menjünk hát át a tó túlsó partjára, üljünk be a csónakba, és utazzunk oda, hát ott nem lesznek emberek, kicsit nyugalomban leszünk. Ez egyik esti énekünkben énekeljük, hogy a test nyugalmat áhít, és áhítja ezt a hívő ember teste, az Úr Jézusé is. Sok minden történt velünk is, eddig, ebben az évben. Azt szoktuk mondani, hogy a nyár a pihenésnek az ideje. De ezen a nyáron vajon csak a testet pihentettük, vagy a lelket is? Csak a testnek adtuk meg, amire szüksége van? Vagy Jézussal pihentünk? Nagyon fontos, hogy ne csak a bajban keressük az Urat, hanem fontos az, hogy legyen kikapcsolódási, felüdülési időnk Jézussal. Mert Jézus nélkül akármilyen hosszú lehet a nyaralás, a test legfeljebb tunyul, legfeljebb elrestül. De Jézussal felüdül. Test, lélek, szellem, mindegyiknek szüksége van a felüdülésre. És örvendezek akkor, amikor hallom testvérektől, istentisztelet előtt, után, vagy hétköznapi beszélgetésekben, mikor elmondják, hogy ilyen táborba voltam, olyan táborba voltam, ezt éltem át, azt éltem át, milyen jó volt. Voltam egy ilyen bibliakörbe, egy olyan gyülekezetbe, és milyen szívet, lelket melengető volt. Jó dolog, ha nem csak a testünket pihentetjük, hanem a lelkünket, szellemünket is Jézussal. És aztán, amikor megérkeznek a tó túlsó partjára, ott várja Jézust a sokaság. Éppen előlük akart elmenni. És mire átérnek a tó túlsó oldalára, megint ott van a tömeg. Látták, hogy száll be Jézus a csónakba a tanítványokkal, és ezek az emberek, ez a tömeg összebeszélt, és azt mondták, menjünk, és megkerülték a tavat, gyalog. És mire Jézusé kiértek, addigra ők is ott voltak, és ott várták. Lehet még többen, mert lehet, hogy amilyen települést érintettek, még onnan is hívták az embereket. Hogy gyertek, megyünk Jézushoz. El akart menni 1000 ember előtt, várta 5000. Plusz még a gyerekek, meg a nők. Borzasztó sokan várták. Mit várnánk egy ilyen helyzetben? Ha Jézus csak mint ember van ott, akkor elkezd szitkozódni. És azt mondja, hogy hagyjatok már békén. Mennyire elegem van belőletek. Nem látjátok, hogy nekem is pihennem kell. Ugye? Megtehette volna. Ki dobná rá az első követ? Egyikünk sem. Mert a test nyugalmat áhít. Szükség van a pihenésre. Jézusnak is lett volna szüksége. És milyen csodálatos, hogy az Úr mégsem ezt teszi. Nem utálkozik, nem szitkozódik, nem veszekszik. De miért? Mi lehet az oka? Miért nem teszi ezt? Miért nem robban, mint ahogyan 100-ból 99 ember cselekedett volna? Talán mi is. Talán még én is. Miért nem teszi ezt? Azért, mert azt írja az ige, hogy amikor Jézus meglátta ezt a nagy tömeget, azt mondta, ezek olyanok, mint a pásztor nélkül való nyáj. Mint a pásztor nélkül való nyáj. Nem tudom, mit hoz a jövő, de ha így fejlődünk, ha így halad a világ, akkor sajnos Mire megöregszem, az akkori hallgatóságnak már ez nem sokat fog mondani. Nem nagyon látnak már az emberek nyájat, bárányokat. Pedig ez nagyon fontos és nagyon szép kép. Pásztor nélkül való nyáj. Ott volt az a rengeteg ember is, mentek oda Jézushoz. Biztos volt olyan, aki azt mondta, hogy csak azért jövök, mert kell valami új. Ahogy azt Pál apostol mondja, hogy viszket a fülük. Valami újat akarok hallani. Valami szenzációt. Erről szólnak a bulvár újságok. Nem baj, hanem igaz, csak mondjunk valamit. Majd megveszik a lapot. Aztán volt olyan is biztosan a tömegben, aki azt mondta, hogy kell valami, mert ebből a semmiből elegem van. Üres az életem. Ez nem élet, amit élek. Szükségem van valami többre, és talán ez a Jézus segíteni tud rajtam. És bizonyára voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nekem kell ez a szeretet, az a tisztaság, ami ebből a Krisztusból árad. És voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy kell az Isten igéje. Hát itt láthatjuk, hogy mindenféle ember volt ott. Volt, aki csak színből, és volt, aki szívből hallgatni akarta őt. De Jézus azt látta, hogy akármilyen indokkal jöttek, ezek mind olyanok, mint a pásztor nélkül való nyáj. Mert a pásztor nélkül való nyáj az olyan bárányoknak a közössége, akiknek nincsen vezetője, és nincsen, aki vigyázzon rájuk. Félnek, tele vannak bizonytalansággal, céltalanok. Nincs semmi. Csak léteznek, tele rettegéssel. Mi lesz velünk? Ki fog adni nekünk enni? Ki fog megvédeni? Ki fog rólunk gondoskodni? És a nyáj számára ezt adja a pásztor. Ő az, aki gondoskodik a bárányok élelméről, aki gondoskodik a bárányok egészségéről, megvédi őket, vezeti őket, rendet tart közöttük, és a pásztor nélkül teljesen szétesik, elzüllik, lebetegszik a nyáj, könnyű prédájává válik a vadállatoknak. Azt mondja Jézus, ilyen ez a nép. Itt van vagy 15 ezer ember. Óriási tömeg, de kb. Ennyien lehettek, hiszen azt írja majd, látjuk később az ige, hogy 5 ezer fő, plusz még a gyerekek meg a nők. Biztos voltak vagy 15 ezeren. Ez egy kisvárosnyi tömeg. És azt mondja Jézus, hogy mindenféle indokkal jöttek ezek, de legfőképpen céltalanok. Félnek és bizonytalanok, mint egy pásztor nélkül való nyáj. Talán nem esett jól a tanítványoknak, hogy nem velük foglalkozik az Úr. Talán nem esett jól nekik, hogy nem lehet most kibeszélni magunkat. Pedig de jó lenne. De 3 évet nekik adott az Úr az életéből, hogy készítse őket. És később pedig tudjuk, az egész életét adta értük, értünk a kereszten, hogy mi örökké vele lehessünk. Mennyivel jobb nekünk Krisztus után élni, nekünk már nem kell sorban állni, hogy itt a pásztor nélkül való nyáj, mikor lesz idő ránk, mert minden pillanatban van ideje ránk. Minden pillanatban örömmel vár és fogad. Minden pillanatban elmondhatjuk fájdalmainkat és örömeinket egyaránt. És ha látjuk, hogy Krisztus így teljesen odaadta és odaszentelte az életét értünk, mi is jobban meg tudjuk ezt tenni ő érte. Így a hívő élet teljességét adta elénk ez az ige. Látjuk, hogy kell a hívő embernek szolgálnia, szüksége van az embernek, a hívő embernek a szolgálat mellett a pihenésre, a felüdülésre, de Jézusnál, és a hívő ember szereti az elveszetteket, mint a pásztor nélkül való nyomorultakat. Ezt a lelkületet adja belénk is az Úr, hogy így szolgáljuk őt a pihenés, a feltöltődés után. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a közösségünket, az együttlétet egymással és veled. Köszönjük neked, Urunk, hogy egy helyre tartozunk, egy akolba tereltél bennünket. Köszönjük, hogy tudjuk, itt van a mi lelki otthonunk, a Deszka templomban. Ide jövünk hétről hétre, sőt olykor napról napra, találkozni egymással és veled. Köszönjük, hogy tudjuk, van hová menekülni. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy van pásztora, lelki pásztora, sőt lelki pásztorai ennek a gyülekezetnek, de legfőképpen azért magasztalunk, mert te vagy a jó pásztor, aki az életedet is odaadtad értünk, elveszett, céltalan, félelemmel teli nyomorult gyermekeidért. Kérünk téged, Urunk, segíts abban bennünket, hogy lehessünk olyan gyermekeid, akik utat mutatnak a még elveszettek felé. Szeretnénk, Urunk, úgy tekinteni a körülöttünk lévő nyomorultakra, mint a pásztor nélkül való nyájra. Segíts, Urunk, ezt a látást megnyerni tőled. Hadd lehessünk így irgalmasok a te nevedben. Köszönjük neked, Urunk, hogy eljöttél értünk, hogy megválts, hogy megtarts és üdvözíts. Ebben az élő reménységben szeretnénk, Urunk, te benned örvendezni, megerősödni ezen az estén, az úrvacsorai közösségben és egész életünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.